Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A Standard & Poor's után a Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adósság besorolását, a kormány biztatójának tekinti, hogy a jelentős hitelminősítők mindegyike befektetési ajánlott kategóriába sorolja Magyarországot. Várkanyi Gyula összefoglalója.
Egy hét alatt két kedvező hitelminősítői döntés is született, amelyek a háborús válság ellenére is befektetésre ajánlják Magyarországot, közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook oldalára péntek este feltöltött videóban.
A Standard & Poor's után a Fitch Ratings is megerősítette hazánk besorolását. A hitelminősítő magas ütemű növekedést vár jövőre a magyar gazdaságban. Egyúttal arra számítanak, hogy a kormány tovább csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot, és folytatja az infláció leszorítását is. Elismerően írnak a magyar bankrendszer stabilitásáról és a lakosság erősödő szerepéről az államadósság finanszírozásában. Az elemzés arra is rámutat, hogy hazánk változatlanul vonzó célpont a befektetések számára. Magyarország tehát úgy zárja az idei évet, hogy mindhárom hitelminősítő befektetése ajánlja, és két osztályzattal magasabbra sorolják hazánkat, mint az elmúlt évtized elején.
A Gazdaságfejlesztési Minisztérium a hitelminősítők egybehangzó döntéséről azt írta közleményében, hogy 2024-ben szigorú költségvetési fegyelem, így csökkenő államadósság mellett helyre fogják állítani a gazdasági növekedést. A kormány célja, hogy a gazdasági bővülés újra dinamikus 4% körüli szintre emelkedjen. Hozzátették, a magyar gazdaság válságálló, és jó esély mutatkozik arra, hogy újra az uniós átlag feletti ütemben növekedjen, miközben tovább emelkedik a fizetések vásárló ereje és a foglalkoztatottság. Ehhez elsősorban három egymással összefüggő területen kell előrelépni. Az óvatossági motívum oldódásából fakadó fogyasztás bővülésére, a beruházások fokozására, valamint az aktivitási ráta további növelésére van szükség, olvasható a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleményében.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban itt van velünk Plesinger Dániel, az MBH Befektetési Bank Sales vezetője. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Milyen hangulatban indult a kereskedés, mit látunk most a bőrzén, illetve a forint piacán?
Alapvetően jó hangulatban indul a kereskedés, enyhe pluszokkal, az OTP 15.750 környékén, a MOL 2836 a közép most, Telekom 663, ők kicsit esett, a Richter 8845, nagyjából itt nem láttunk mozdulást. A forint korai órákban inkább gyengülgetett, 383.40-en áll most a kurzus.
Plesinger Dániel, MBH Befektetési Bank, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A magyarok pénzügyi tudása nagyon jó ezen ismeretek alkalmazásában, azonban még vannak hiányosságok, ez derült ki abból a felmérésből, amelyet az OECD készített 39 országban. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Bernát Juliannát, a felmérést itthon koordináló pénziránytű alapítvány oktatási igazgatóját.
Ami jó hír, hogy a felmérés eredménye azt mutatja, hogy azért hazánkban már látható a pénzügyi tudatosság fejlesztése érdekében végzett munkának az eredménye, mert hogy maga a pénzügyi műveltség, a pénzügyi tudatosság vagy kultúra három részterületből áll, és alapvetően ennek az egyik alapja, az egyik részterülete az a pénzügyi ismeretek. És bizony az ismeretekben most a 39 vizsgált országból a negyedik helyen végeztünk, ami egy kimagasló eredmény, és egyébként az is örvendetes, hogy 2015 óta egyre jobban és jobban álltunk a pénzügyi ismeretekben, most pedig már ezt a kimagasló eredményt is el tudtuk érni.
Hogyha azt nézzük, hogy milyen országok vannak előttünk, akkor mit lehet elmondani, kik vannak előttünk?
Alapvetően ugye három ország, aki így, tehát a pénzügyi ismeretek rangsorában előttünk áll, ők egészen pontosan Hongkong, Németország, illetve Észtország, az ő eredményei voltak még a nálunk Kínán is valamivel jobbak a pénzügyi ismeretek terén.
Mire kíváncsiak ebben a felmérésben, hogyha pénzügyi ismeretekről beszélünk, tehát milyen készségek meglétére kíváncsi a felmérés?
A pénzügyi ismeretek terén kifejezetten alapvető fogalmakra kérdez rá a kérdőív, mint például, hogy tudja-e az illető, ugye a válaszadó, hogy mi az infláció, az egyszerű kamat, vagy a kamatos kamat, vagy például a kockázat fogalmával mennyiben van tisztával. Ezek ugye olyan alapvető tudáselemek, ismeretek, amelyek befolyásolják azt, hogy ha ezekkel tisztában vagyunk, az az alapja annak, hogy tudjunk jól viselkedni, tehát hogy a pénzügyi döntéseinket is tudatosan és megfelelően megfelelő információk birtokában tudjuk meghozni.
Aztán kiderült a felmérésből, hogy elég jól állunk ezekkel az ismeretekkel, de mennyire tudjuk ezeket a gyakorlatban is kamatoztatni?
A pénzügyi kultúra másik két eleme az egyrészt az attitűdök, tehát a hozzáállásunk alapvetően a pénzügyekhez. Ebben a tekintetben a 39 ország rangsorában a 17. helyen állunk, egy icipicit megelőzve az átlagot, a nemzetközi átlagot. Viszont a pénzügyi magatartásunk tekintetében bizony az utolsó negyedében vagyunk az országoknak, tehát hogy az látszik, hogy ezen a területen bár az ismereteink erősödnek, de még azok alkalmazása az nem feltétlenül. Akkor, amikor a magatartásra gondolunk, akkor olyan kérdésekre kell gondolni, hogy időben befizetjük-e a számlákat, van-e rendszeresen megtakarításunk, figyelünk-e erre, készítünk-e költségvetést, vagy rendelkezünk-e hosszú távú pénzügyi célokkal. Egyébként ezeken a területeken is például a családi költségvetésben azért látható előre mozdulás az utolsó 2018-as felmérés óta. Ez jó hír, hogy egy picivel többen készítenek családi költségvetést, de bizony a többi kérdés tekintetében még nem vagyunk igazán tudatosak, hiába vannak meg az ismereteink ezen a területen is.
A felmérésben a teljesség igénye nélkül mely országok vettek részt?
Nagyon változatos, tehát világszerte például Albánia, vagy Brazília, Franciaország, Finnország, vagy mondjuk Hongkong, hogy Európán kívüli országokat is még említsünk, akár Indonézia, vagy például Mexikó, Panama, Paraguay, Málta, illetve például még Görögország, vagy Németország is részt vett a felmérésben.
Bernát Juliannát, a pénziránytű alapítvány oktatási igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogyan teljesített az építőipar októberben. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Októberben stagnált az építőipar Magyarországon, az egy évvel korábbihoz viszonyítva 0,1, az előző hónaphoz képest 1%-kal emelkedett az építőipari termelés volumene itthon. Sipos Ildikó kérdezte a részletekről Regős Gábort, a Makronom Intézet vezető közgazdászát.
Szokták mondani, hogy a beteg a körülményekhez képest jól van. Tudjuk nagyon jól, hogy az építőipar egy alacsony kereslettel szembesül a mostani időszakban. Ennek több oka van. Uniós források visszatartása, magas kamatkörnyezet, állami és önkormányzati forráshiány, illetve az is, hogy azért a gazdasági szereplőkben nagyobb a bizonytalanság az egymást követő válságok miatt, mint a szokásos. Tehát ez nem egy építőiparnak kedvező környezet, bár azért látjuk, hogy most már az uniós források csordogálni fognak, kamatkörnyezet is valamelyest javul, bár még az optimálistól messze van, de egy ilyen környezetben látjuk azt, hogy éves szinten az építőipar teljesítménye stagnálni tudott. Hát persze azt is nagyon jól tudjuk, hogy azért a korábbi években egy erőteljes túlfűtöttség jellemezte az ágazatot, nem tudta határidőre teljesíteni, szakadozó ellátásláncok voltak. Emlékezünk vissza arra, amikor egy-két éve még arról beszéltünk, hogy nem áll rendelkezésre építőanyag, napi szinten áraznak, tehát a termelési szint az jól alakult, talán ezek a feszültségek csökkenhettek.
A rendelésállományok miként alakulnak?
A rendelésállományról azért még sok jót nem tudok mondani. Az október végi rendelésállomány volumene 31%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, Ugye ez azért egy elég jelentős visszaesés, de hát hogyha a korábban említett tényezőkben lesz javulás, akkor azért az hátha itt is megjelenik. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 14,4%-kal csökkent, az egyéb építményekre vonatkozó ki 42,5%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Ugye az egyéb építményeknél vannak az utak, vasutak, tehát ahol az állam szerepe nagyobb. Itt azért látszik az, hogy az államnak nem nagyon van pénze mostanság beruházni. Az épületeknél az ipari beruházások azért még úgy, ahogy tartják a rendelés állományt. Hát persze kérdés, hogy azokból mennyi jut magyar cégeknek, mennyi jut nem magyar cégeknek. Ha csak az új szerződéseket nézzük, akkor 11,7%-os a csökkenés. Hát ez valamivel kisebb, mint a teljes szerződés állományai, de hát azért a jótól még mindig nagyon messze van.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a jövő év sem hozhat még fellendülést, vagy jelentősebb mozgást pozitív irányba az építőiparban?
Hát azért ilyet még nem mennék kijelenteni, bár ugye december van, de egyrészt azzal, hogy a kamatkörnyezet mérséklődik, azzal a vállalkozásoknak a hitelfelvételi kedve is hátha egy kicsit javul, illetve a másik oldalról ugye azért uniós pénzek szabadulnak fel, uniós pénzeket kapunk meg, amelyeket már meg kellett volna kapnunk, és hát ez a jelentős forrásbáramlás azért részben az építőiparban jelenhet meg. Tehát a kereslet az most már növekedésnek indul, hogy ez mire lesz elég, azt meglátjuk.
Regős Gábort, a Makronom Intézet vezető közgazdászát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Január 1-től jelentősen emelkedik a fogyasztóvédelmi bírság összege, a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét veszélyeztető, vagy jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a bírság összege 2 millió forinttól 3 milliárd forintig terjedhet. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség üdvözli a fogyasztók érdekeit védő döntést, mondta az Inforádiónak a szervezet főtitkára. Sipos Ildikó kérdezte Neubauer Katalint.
A bírságok ugye nagyon régóta volt ez a minimális 15.000 forint, most díjtétel talán 2008 óta volt ez már érvényben, de egy aktualizálás is történt. Sokkal nagyobb a fogyasztóvédelmi bírság, már az előző években is ez volt tapasztalható az online kereskedelem tekintetében, mert ugye általában, amikor fogyasztóvédelmi dolgokról beszélünk, akkor általában a fizikai boltokban gondolkodunk vásárlóként, de ugye a fizikai boltokban eddig is mindig az volt a követendő, meg az volt a protokoll tulajdonképpen, hogy a vásárló mindig elégedetten távozzon, tehát akármilyen reklamációval is érkezik az adott kereskedelmi egységbe, akkor ott megnyugtató módon rendezzék az ő panaszát. Viszont sokkal árnyaltabb ma már a probléma, mint hogy egy reklamációval visszatérünk egy boltba. Minden, amit fogyasztóként vásárolunk, minden olyan termék, vagy minden olyan szolgáltatás, amit igénybe veszünk, legyen az bármilyen mestermunka, vagy szakmunka, vagy egyéb tekintetben, amikor szolgáltatást, akár kommunikációs szolgáltatást veszünk igénybe, ma már nagyon sok rétű ez a probléma, és ezzel a fogyasztóvédelmi hatóság egy lehetőséget kap annak érdekében, hogy a fogyasztók érdekeit minél jobban tudják védeni. Igen, ezt tanulnia kell a fogyasztóknak is, hogy ezekkel a jogaikkal milyen fórumokon, milyen minőségben érdemes is kell élniük.
Hogyha arra kerül a sor, akkor ki fogják tudni fizetni ezt a jelentősen megemelt fogyasztóvédelmi bírságot? A kereskedők, ugye itt a 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételű cégek esetében az alsó határ 15.000-ről 1 millió forintra nő, és van egy olyan változás is, hogy az olyan fogyasztóvédelmi esetekben, amikor a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés történik, akkor ott a bírság összege 2 millió forinttól 3 milliárd forintig terjed. Hát ezt ki fogják tudni fizetni a cégek?
Ugye pont, ahogy ön is említette, az első ilyen pont a 100.000 forintos tétel, az a 100 milliárd forintnál nagyobb árbevételű cégekre vonatkozik, tehát jelen pillanatban is érvényben van az, hogy az a vállalkozás, amelyik a KKV szektorhoz tartozó kisebb vállalkozás, ő elsősorban egy figyelmeztetést kap, hogy ezt a jogsértő magatartást ezzel hagyjon föl, ezen változtatnia kell, tehát mindenféleképpen az edukáció itt is nagyon fontos, de azok a nagy láncok, vagy azok a nagy szolgáltatók, amelyek több 100 milliárd forintos árbevétellel bírnak évről évre, és esetlegesen az ön által említett súlyos mértékű fogyasztóvédelmi szabálysértést követnek el, akkor a hatóságnak úgy kell eljárni, és ugye még így is ez az árbevétel arányosan ugyan fogyasztóként hatalmas összegnek tűnő tételre gondolunk, de abba az árbevételbe, hogyha ilyen fokú jogsértés lépést követ el a hálózat, akkor bizony ott sokkal erőteljesebben kell tudni fellépni a hatóságnak.
Neubauer Katalint, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Évről évre növekszik a karácsonyi vásárok gazdasági szerepe. Egy felmérés szerint a kiállító kézművesek számára az év utolsó 6 hete hozza a forgalom, akár 50%-át, mondta az Inforádiónak az Economus gazdaságkutató alapítvány szenior elemzője, Imre Júlia összefoglalója.
A karácsonyi vásárok története hosszú időkre nyúlik vissza. Az első szezonális piacok a német-római birodalom területén terjedtek el, adventi szokásként viszont csak a reformációval váltak népszerűvé, mondta az Inforádiónak az Economus gazdaságkutató alapítvány szenior elemzője. Németh Viktória szerint a vásárok jellege sokat változott az évszázadok során, jelentőségük viszont ma sem elhanyagolható.
Régen inkább a helyi közösségeknek, a helyben élő családoknak szólt, manapság pedig már egyre inkább turisztikai látványossággá válik. Ugyanakkor azt is fontos látni, hogy például Nagy-Britanniában készült egy felmérés, hogy 2007-ben még csupán 30 karácsonyi vásárra került sor, ez 2017-re ez a szám 100-ra dúzzadt, ami azt mutatja, hogy ezek az események függetlenül attól, hogy vannak-e plázák, vagy nincsenek, kívánt és várt események.
A karácsonyi hangulat megélése mellett a vásároknak jelentős gazdaságélénkítő hatásuk van, és egy-egy város turisztikai vonzerejét is nagyban növelik, hangsúlyozta az elemző.
Nem csak arról van szó, hogy mondjuk gazdasági vagy foglalkoztatási szempontból azokat a kisvállalkozókat, kézműveseket érinteni, akik a helyszínen kiállítanak, illetve kiviszik a portékáikat, hanem ezek köré most már komoly szervező munka kapcsolódik a biztonsági szervezetektől egészen a takarításig, a promócióig. Nagyon-nagyon sokféle szerteágazó, sokrétű az a gazdasági szektor, aminek mind bevételt, mind pedig foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak ezek az események.
A pozitív hatások miatt évek óta nagy verseny folyik Európa legszebb karácsonyi vására címért, melyben Budapest kiemelkedően jól teljesít, mondta Németh Viktória.
Budapest immár negyedik éve lett egymás után a legjobb karácsonyi vásár egy európai felmérés szerint. Ugyanakkor a budapesti karácsonyi vásár esetében érdekesség az, hogy a legnagyobb karácsonyi vásárok listáján is szerepel, és ha lakosság arányosan nézzük, akkor általában olyan népes országok, mint Franciaország vagy Németország szoktak ennek a listának az élén végezni, tehát lakosság arányosan Magyarország mindenképpen jó helyen áll.
A budapesti adventi vásárok mellett számos vidéki helyszínt is a legszebbek közé soroltak a hazai internetes portálok, így többek között Győr, Szeged, Eger és Pécs adventi vására is bekerültek az ajánlókba, tette hozzá Németh Viktória, az Economus gazdaságkutató alapítvány szenior elemzője.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban Katona Norbert, az MBH Bank Senior Treasury üzletkötője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mit látunk most a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Csendes kereskedés folyik a hét első kereskedési napján. Azt lehet mondani, hogy a legjobb teljesítményt a blue chipek közül az OTP tudja felmutatni. Jelen pillanatban 15.710 forint, ami közel 1%-os plusznak felel meg. Nagyon úgy néz ki, hogy a héten megpróbálhatja a 16.000 forintos szintet átvinni, a múlt héten ez nem sikerült neki. A MOL az jelen pillanatban 2 forintos pluszban van, 2.834 forintnál. A Telekom az teljesen nullában van, pénteki zárón 666 forinton, illetve a Richter a leggyengébb a blue chipek közül, 8810 forinton kereskednek vele, ami mínusz 0,68%-nak felel meg. Ami a forintot illeti, a pénteki gyengülési hullám után ma egy picikét tovább gyengült, nem sokat, 40 fillért, az euróval szemben 383,15, a dollárral szemben pedig 351 forint 4 fillért.
Katona Norbert, MBH-ban köszönjük szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.